Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 357-es énekét énekeljük kezdőénekként, 357-es éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ma Isten tiszteltünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk Téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké.
Dicsőség az Úristennek, Ifjúnak és Szentléleknek, a teljes Szent Háromságnak, egyetlen hatalmasságnak.
Isten sokszor és sokféleképpen szólott az Atyának a próféták által. Ez utolsó időkben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, vétkeztem ellened, mert meghallottam ugyan a te igédet, hogy mit kívánsz számomra, hogy mit tegyek meg neked, de én mégsem tudtam megtenni ezt. Mert erőtlen voltam, és kérem Téged, hogy Te segíts nekem, hogy mert egyedül nem tudom megcselekedni a Te akaratodat, hogy a Te segítségeddel tudjam azt megcselekedni, és hogy a Te dicsőségedre legyen ez, Uram. Amen.
Amen.
Kérlek Téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád hívet.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a mennyisten Istenének,
Te látod, hogy mennyire bízhatunk saját erőnkben. Ezért kérlek Téged, Uram, hogy Te legyél velünk a kísértésekben, mert csak a Te kegyelmedre támaszkodhatunk. Kérlek, Uram, Te áld meg mindannyiunkat. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a 60. vasárnapjára. Oltár előtti felolvasása rendelt Szent Igé, amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvében, annak az 55. fejezetében, a 6. verstől a 11-ig a következő képben. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyj el útját a bűnös, és gondolataid az álnok ember. Térjen az Úrhoz minden. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntezi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi magotad a magvetőt, és kenyeret az éhezőkön. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, amerikai önkéntesünk Anasztázia szeretne egy bejelentést tenni. Hallgassák a testvérek szeretettel. Please.
Ani megkért engem, hogy tolmácsoljam a levelét, amit írt a gyülekezet számára, úgyhogy ezt most felolvasom akkor. Kedves nyírteleki gyülekezet! Szomorú szívvel állok most itt előttetek, hogy elmondjam nektek, hogy egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznom. Idő előtt hazautazok Amerikába. Nagyon nehéz döntés volt, amiben ugyanannyi szerepe van annak, hogy bezárt a gyerekház görögszálláson, és a saját egészségemnek. Tudom, hogy ez a helyes döntés. Néhány hete már nem vagyok egészen jól, és az egészségemet komolyan kell vennem. Tudnotok kell, hogy csodás időt töltöttem itt Magyarországon, és éreztem, ahogy körbevesztek a szeretetetekkel ebben a közösségben. Rengeteg új dolgot tanultam, láttam és tapasztaltam. Olyan szeretetteljes fogadtatásban volt részem köztetek, ami eddig elképzelhetetlen volt a számomra. Köszönöm a nagy lelkűségeteket, és hogy befogadtatok az országotokba. Öröm számomra, hogy megismerhettelek titeket, a kultúrátokat, a tradíciótokat, amiket olyan szeretettel őriztek a szívetekben. Úgy érzem, túl sokat kaptam, és túl keveset adtam. Ugyan a veletek eltöltött időm már nem sokára a múlté, de a szolgálatunk tovább folytatódik. Sokat fogok rátok gondolni és imádkozni értetek, és tudom, hogy Isten továbbra is vezetni fog bennünket az utunkon. János evangéliuma 13. fejezetében azt mondja Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nagy a szeretet bennem felétek, és tudom, hogy az a mély szeretet, amellyel körülvettetek, velem jön, bármerre is megyek a világban. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért. Ezt Pál apostol írta a Filippi beliekhez. Isten szeretetével és kegyelmével, Anasztázia.
Köszönjük szépen, thank you very much. Végén kijön majd kezet fogni elbúcsúzni, mert elég gyors lesz ez a hazautazás, tehát már a jövő héten haza is utazik Anasztázia, és a kézfogással akkor a gyülekezettől elbúcsúzik a végén. Olyan cukorbetegsége van, ami nehezen kezelhető, karbantartható, és a döntésének egyik része ez volt, amiatt haza kell neki mennie. bizonyára mi is hordozzuk imádságban, és kérem is a testvéreket, hogy gondoljunk rá a családjára, hisz lelkész családban él, az ő gyülekezetére, meg hát az életére, szolgálatára, ami ezután rávár. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 140-es énekünk eléneklésével, evangélikus énekeskörünk 140-es énekét énekeljük az ige hirdetésre készülve. És békesség Istentől, ami atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 8. fejezetében, a 4. verstől a 15. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumában olvasom, a 8. fejezet 4. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta: nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti: a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állatatossággal. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, velünk született vágy az, hogy mérjük magunkat, hasonlítsuk magunkat másokhoz, meg sokszor aztán önmagunkhoz is. Gyerekkorunkban bizonyára emlékszünk mi is rá, hogyha látjuk a gyerekeinket, unokáinkat, akkor tapasztaljuk, hogy mérik magukhoz, hogy már mennyit nőttem, már majdnem olyan magas vagyok, mint, és akkor hasonlítja magát a testvéréhez, vagy éppen az előző mércéhez, amit bejelöltek az ajtófélfán. De hasonlítja másokhoz is, hogy én már óvodás vagyok, én már többet tudok, én már okosabb vagyok, mint a másik. Később aztán én vagyok az ügyesebb, erősebb, vagy én vagyok a szebb, hasonlítják magukat a gyerekek egymáshoz, persze gúnyolják is a másikat alkalmasint, vagy éppen amikor már ifjak lesznek, akkor én merem megtenni azt, amit tiltott, én vagyok a bátrabb, én vagyok az, aki megcsinálom azt, amit egyébként nem lenne szabad. Felnőttkorban megint hasonlítják magukat egymáshoz az emberek, én vagyok a sikeresebb, én vagyok a gazdagabb, én vagyok a tehetségesebb, én vagyok az, aki megvalósította valami nagy dolgot. De nem csak a világ emberek, hanem a hív emberek között is megvan ez, mert nem múlik el az ember szívéből a versengésnek a lelke. Ott marad a hív emberek életében, és keresztény emberek között is szomorú látni, de megvan, hogy megy a versengés, hogy én vagyok az áldottabb, én vagyok a bölcsebb, én vagyok az, aki igazából tudom, hogy mi a lényege a kereszténységnek, mi a lelke, mi a lényege az Isten szent lelke munkájának. Szentírásban is olvassuk, hogy ment a versengés, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én ehhez tartozom, én ahhoz tartozom, én így vagyok, én úgy vagyok. Tehát megdöbbentő látni, hogy még a keresztények között is megvan ez a versengés lelke. A magvető példázatát, ha nézzük, sokan azt gondolják, hogy ez egy célfotó, Jézus Krisztusnak a célfotója. Hogy akkor, amikor elérkezik az ember az üdvösségbe, akkor készít egy célfotót, és akkor van, aki útfélre esett mag, sziklák közé esett mag, tövisek közé esett mag, vagy éppen jó földre esett magot tapasztalhat. Úgy gondolják, hogy egy célfotó, tehát aztán ehhez majd lehet hasonlítani a magunkat, lesz egy hasonlítás, vagy van egy hasonlítási alapunk, hogy na akkor te hol tartasz? Milyen életed van? Útfélre hullott mag életed van, sziklák közé esett mag életed van, tövisek közé esett mag életed van, jó földre esett mag életed van. Jézus egy példázatot ad elénk, mint hogy múlt vasárnap is példázatban beszélt hozzánk az Úr Jézus Krisztus, akkor el is mondta egyébként, hogy a példázat egyébként arról, hogy hasonlatos a mennyek országa, az Isten országa, és akkor elmondja, hogy mi ez a szőlőmunkásokhoz, vagy a gazdához, bocsánat, a szőlőmunkások példázatában. Most nem mondja Jézus Krisztus azt, hogy mi hasonlatos, de mi tudjuk, már kora gyerekkorától az Isten mennyei atya nagy dolgaival foglalkozott, hisz 12 éves korában, amikor a szüleitől elszakadt Jeruzsálembe menvén, és már hazafelé indult a család, amikor észrevették, hogy a gyerek Jézus Krisztus nincs közöttük, keresték a rokonok között, nem találták, hát visszamentek Jeruzsálembe, és ott 3 napig keresték, amikor megtalálták a templomban, ahol a tanítókkal, farizeusokkal, bölcsekkel beszélgetett. el is csodálkoztak a bölcsek, hogy hú, ez a gyermek ifjúkora ellenére milyen bölcs gondolatokat tud mondani. És amikor számon kérik a szüleit, Mária és József, azt mondják, hogy nem tudjátok, hogy az én mennyei atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Hát nem tudtátok, hogy nekem itt van a helyem, hogy nekem itt kell lennem, hogy engem itt kell keresni. Tehát alapvetően, amikor gyermek volt is a mennyei atya dolgaival foglalkozott, hát nyilván ez a példázat is az Isten országáról szól, az Isten fenséges dolgairól szól, de hát a mennyei atya dolgairól van szó példázatban azok számára, akik ezután érdeklődtek. Hát látjuk a felolvasott ige szakasz első versében, hogy sokan, akik városról városra követték Jézust, azoknak mondta ezt a példázatot. Másik evangéliumban úgy mondja, a tengerről tanította a sokaságot. Hát alapvetően sokaság követte Jézust. Miért követték Jézust? Hát azért követték, mert olyan dolgok történtek körülöttek, amelyek megfogta a gondolataikat. Sánták jártak, a bénák elindultak, a némákozók beszéltek, a süketek hallottak, a halottak föltámadnak, és egyébként hirdetetik az evangélium. És az emberek ezt látták. Azt mondták, hogy ez érdekes. Érdekes, mert ilyet még nem hallottunk. Ez számunkra fontos, mert egyébként máshonnan erről nem kapunk információt. És mentek Jézus után. Tessenek elgondolni, hogy megy Jézus Krisztus városról városra, és egyre nagyobb tömeg követi őt. Az egyre nagyobb tömeg ott volt, hogy 5000 ember, mert amikor arról van szó, hogy meg kell őket vendégelni, akkor meg is számolják őket, hogy szám szerint 5000 ember, és hozzátartozó asszony, sereg, meg gyerekek. Hát ki tudja, hogy hány ezres tömeg volt Jézus Krisztus követőiseként. Jézus megáll, és akkor elkezd nekik beszélni arról, amit ő fontosnak tart, hogy átadja az Isten országáról. Tehát alapvetően a sokasság követi, mert látják, hogy Jézus Krisztus olyasmit mond, olyasmit tud számukra átadni, ami máshonnan nem szerezhető. És a magvető szórja az igét. Példázatban arról van szó, hogy kimegy a magvető, és szórja a magot. Jézus Krisztus is egyébként szórja a magot. Szórja az Istennek az igéjét. Ebben az igében azt látjuk, hogy a magvető kimegy, és arról beszél a példázat magyarázatokban, hogy a mag az Isten igéje. De aki szórja, az alapvetően Jézus Krisztus. De egyébként te is. Meg én is. Meg mindenki. Az, aki az Istentől kapja az igét és adja tovább, az a magvető. De nem a magvető a fontos, hanem a mag. Mert a mag az élet. A mag az egyenlő az élettel. A magban élet van. A mag az Isten igéje, és azt tudjuk, hogy az Isten igéje az élő és hatos. Nem lehet bezárni semmibe se. A mag az magától elkezd nőni. Az evangélium az magától terjed, az magától működik. Mi szórjuk az evangéliumot, mint ahogy egyébként a Szentírás erről beszél, Pál apostol mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot, nem szégyellem mondani bárhol, tudományos társaságban, egyszerű emberek között, leprások között, a világ kivetettjei között. Bárhol hirdetem az evangéliumot, nem szégyellem. Nem lehet az evangéliumot dúsba kötni, nem lehet az evangéliumot megkötni. Azt mondja a Szentírás maga, hogy ezt a magot, ami egyébként a világ számára bolondság, ezt a bolondságot szánta az Isten a világ üdvösségéül. Olyan megdöbbente ezt látni. A világ ezt bolondságnak fogja ítélni. De sokan vannak, akik azt mondják az evangéliumra, de sokan vannak, akik azt mondják a bizonyságtételekre, ige hirdetések, hogy ez bolondság. Ez nekem nem kell. Hagyjatok békén. Majd én tudom, hogy kell. És ott előveszi a maga tanait, és elkezdi élni a saját tanai szerint az életét. De nekem nem kell az evangélium, mert az bolondság. A világ azt mondja, hogy bolondság, de Isten azt mondja, hogy én ezáltal a bolondság által szeretném üdvözíteni a világot. És azt mondja az igéről, a Szentírás, hogy állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Amikor úgy látod, hogy alkalmas az idő, állj elő vele, de akkor is, amikor úgy látod, hogy alkalmatlan. Állj elő vele akkor, amikor úgy látszik, hogy egyébként ez nem lesz majd az előnyödre. Szegény Zimány Józsi bácsit sokszor felemlegetem. Amikor előállt azzal, hogy az Isten igényére alapozva megfedje Sztálint, hát ez nem egy alkalmas idő volt. Ő is tudta, hogy 2 hét múlva már valahol valamelyik lágerben lesz. De neki elő kellett állni vele. Nekünk Most itt nem forog az életünk kockán. Azért, mert az evangéliumról beszélünk. Azért, mert elmondjuk az evangéliumot. De valamikor kockán forog az ember élete. Amikor Bonhoeffer elmondta Hitler felé az evangéliumot, akkor betették a börtönbe. Józsi bácsi túlélte a gulágot, Bonhoeffer nem érte túl a náci koncentrációs tábort. De nem azt nézték, hogy alkalmas-e az idő, vagy alkalmatlan. Hanem azt mondták, hogy nekem, Isten most a szívembe helyezte, nekem ezt el kell mondanom. És valóban ilyen a mag. Ott van az ember kezében, és azt szólni kell. Nem attól működik a világ, hogy én szórom, attól működik, hogy a magban élet van. Olyan jó ezt egyébként én paraszti szemmel nézni. Mi vidéki gyülekezet vagyunk, mi azért nem vagyunk messze a parasságtól. Tehát ahogy egy parasztember a búzát nézte, hogy én visszaemlékszem, nagyapám meg apám. Tehát az volt az élet. Ők már benne a kenyeret látták, meg a jövői termést. Ők nem úgy bántak a búzával, mint mi, hogy hát búza, és kit érdekel, az majd bemegyünk a boltba, azt veszünk kenyeret. Hanem ők azt látták, hogy ez a jövői termés. Ez a holnapi kenyér. A mag az élet. És ezért hozza ezt a példát, ezt a hasonlatot a Szentírás is. Hogy vedd tudomásul, hogy az ige az olyan, mint a mag. Elszórd, abban benne van az élet. Abban kódolva van a termés. Kell hozzá talaj, de egyébként a magban kódolva van a termés. A magvető csak vet, de a növekedést azt az Isten adja. És az a növekedés, ez a magnak a csodája. A mag megkapaszkodik a földben, de a termést azt a mag hozza. Nem a talaj adja, hanem a mag hozza. A magban van belekódolva. Nagyon csodálatos ez, hogy az Isten megteremtette ezt a világot. Ugye a magban benne van a termés, a 30 annyi, 60 annyi, a 100 annyi, ahogy a Szentírásban ezt olvassuk. Nem a jó talaj nyomja ki a sok termést, hanem a mag. A mag biztosítja. Hiába van a jó talaj, ha nincs mag, akkor nem lesz termés sohasem. Ha a körülmények megengedik, ha a mag elhal, mert a magnak el kell halni, akkor jön a termés. De nem csak magvetők vagyunk mi, hanem talajunk is. Nagyon érdekes egyébként, hogy ebbe a képbe, ebbe a példázatba benne van az egész kereszténység tanítása, benne van az egész világ. Mi vagyunk a magvetők, ha Isten rám bíz az ő magját, de mi vagyunk a talajok is, magvetőként is egyébként, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy én már elértem valamit, és akkor nekem már nem kell talajnak lennem. Tehát én már lelkész vagyok, és akkor én már mindent tudok, nekem már nem kell talajnak lennem, dehogy nem. Talaj vagyok életem végéig. Megint idézem öreg lelkész barátaimat, akik azt mondták, hogy életem végéig az Isten csiszolta, formálta az életemet. És most érzem, hogy most már életem vége felé formált olyanná, hogy be tudom szippantani azt, amit egyébként mondani akarna nekem. De sokat küzdött velem az Isten fiatalabb koromban, hogy megértsem. Most, amikor megöregettem, amikor már kiformált, akkor most már tudom szippantani. De jó lenne most menni a teológiára, mondta egy öreg lelkész barátom. De sokat tudna az Isten most formálni rajta, alakítani rajta. Tehát alapvetően talajok is vagyunk. Nem csak magvetők, hanem talajok is. Hogy említettem már, sokan azt gondolják, hogy célfotó ez a példázat. Némelyik ember rossz talaj, azok mennek a kározat, némelyik ember meg jó talaj, azok meg üdvösségesek, meg áldásosak, és akkor minden rendben van. Nem célfotó, hanem pillanatfelvétel ez a példázat. Valaki azt mondta, aki ezt a félreértést próbálta kompenzálni, hogy elterelte a lényegről a figyelmet, és azt mondta, hogy hát nem is kell erre a magyarázatra figyelnem, csak figyelj arra, hogy példázatként mondott az Isten. Mert valaki azt mondta, hogy útfélre esett mag az életem. Az én életem egy útfél, és ami Isten igény odaesik, az alapvetően nem tud gyökeret verni. És akkor megnyugtatta ez a valaki, hogy nem kell ezzel törődni, ez magyarázat. Figyelj az üzenetre, hogy a magvető szórja magot. És a mag milyen bőségesen jön, és árad a mag, figyelj erre. Én meg azt mondom, hogy dehogy nem, hát figyelj oda, hogy milyen az életed. Csak hát nem azt jelenti, hogy akkor arra vagy károsztatva, hogy te útfél maradsz életed végéig. Az én életemben most is van olyan útfél időszak, útfél pillanat. Van köves pillanat, köves időszak, meg van tövises időszak. meg hál' Istennek jó földi időszak is. Mindegyikünknek megadatik az életében, hogy vannak olyan pillanatok, amikor annyira megkeményedik a szíve, vagy azért, mert egy nehézség, egy próba, egy fájdalom, egy szenvedés érkezett az ember életébe, ezért keményedik a szíve, és nem fogadja be az Istennek az igéit, az Isten igé nem tud gyökeret verni a szívében, és persze hát jön az ördög és kikapkodja. Mert amikor hallja az ember az Isten szavát, és az nem fogad meg az életébe, az előbb-utóbb kicsúszik az emlékezetünkből. Egy darabig emlékszünk rá, egy darabig forgatjuk a szívünkben, elménkben, de aztán szépen kicsúszik. Ha nem tud gyökeret verni. Ha nem tud gyökeret verni, akkor vége lesz. Hamis biztonságot kap az, aki azt gondolja, hogy egyszer mindenkorra lerendezett az, hogyha egyszer megtért, újjászületett, hogy a szíve akkor rendben van. Változik az ember élete. Változik az embernek a fogékonysága. Megkeményedhet a szíve még a évtizedes kereszténynek, hívő kereszténynek is. De ezek a pillanat felvételek nagyon reálisak. Nagyon pontosan mutatják egy-egy embernek egy-egy időszakát. Az ideális állapot az, amikor az embernek a szíve nyitva van az Isten igéje felé, amikor meg van művelve a talaj, amikor elő van készítve az ember szíve élete arra, hogy az Isten igéje beleessen. Persze ez az előkészített élet sem az én produktumom, mert hát az Isten műveli még az akarást is. Tehát nem úgy van, hogy na majd én akkor megművelem az életemet, és várom, hogy az Isten igéje majd beleújjon, és akkor beleújott, akkor szépen működik. Nem, az Isten igéje, az Isten szent lelke az, ami folyamatosan műveli az embernek a szívét. Nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan kerülnek emberek Isten közelébe. Hogyan kerülnek emberek az Isten látóterébe. Hogyan kerülnek az Isten igéjének bűvkörébe. Hogyan hullik a szívükbe az Isten igéje. Olyan jól látni ezt így csendes heteken, amikor megvizsgáljuk azt, hogy hogyan érkeztek oda emberek. Ha magamra is visszagondolok. Hogy érkeztem én arra a csendes hétre, ami életem első csendes hétre volt 1982-ben. Hát nem voltam én előkészítve. Nem voltam én kész arra, hogy az Isten igéjét én majd fogadjam. Nem is vágytam, azt sem tudtam, hogy miután terem az. Hanem oda jutottam valahogy. Mert az Isten mindent lerendezett. Az Isten lerendezte, hogy a munkahelyemről elengedjenek, melyikét az sem volt egyszerű dolog. Abban az időben 82-ben csendes hétre menni a Nógrádi szénbányáktól, aki egy kommunista vállalat volt, eljutni oda. De egyébként akkor azon nagyon komolyan célba tudta helyezni, hogy amit az Isten szeretne megvalósítani az ember életébe, és én engedem, hogy az Isten hívjon, vonjon, akkor ő mindent lerendez. Nekem csak a szándék kellett. Isten észrevette a szándékot, a szív, hogy nekem van hajlandóságom elmenni. És ő lerendezett mindent. Lerendezte a munkahelyet, lerendezte a családot, lerendezte, hogy odajussak. És ott álltam. Az Isten igéje megjött. Hát persze, hogy pörögtek le rólam az Isten igéi. Útfél voltam, hát nem volt nekem kicsit a szívem. Még nem egyszer csak. És itt jön az Istennek a csodája, hogy ő tudja, mivel az akarást is. Egyszer csak valamit meghallottam. Valami érdekes, ami számomra is értelmezhető volt. Nem vallásos háttérből érkező, nem hívő családon nevelkedett embernek. Egyszer csak meghallottam, hogy Isten egy új életet tud adni. És mondta, ez egy érdekes gondolat. És az Isten ezen a vonalon elkezdte művelni a szívemet. És a hétvégére már kész volt a szívem arra, hogy Isten igényt befogadjam. Nem én produkáltam azt. Nem az én produktumom volt. A talajerőkészítés is az Isten munkája volt. Az akarást is ő végezte el. Az embernek, és akkor nekem is lehetőségem volt nyitott lenni feléje. Nem mindig adatik ez meg az embernek. Szentírás beszél, hogy szól egyszer, kétszer, háromszor, aztán hallgat az Isten. Hallgat az ember életébe, és akkor ott fő az ember a saját levében. Igazából nem látja, merre a tovább. Nem látja azt, hogy merre Isten. Mert zárt. De Isten tudja művelni az embernek az életét. Tehát sokszor az Isten egy nagyon nehéz időszakon keresztül vezeti az embert, és akkor nyílik meg a szíve. Van, amikor egy nagy fájdalom, egy nagy nehézség, máskor egy jó barátság, sokszor pedig villámlásként belehatol az ember szívébe a felismerés, hogy van Isten, hogy Istennek van szava az ember felé. Nyitott szívbe hullott maga, aztán, mivel élő és ható, gyökeret ver, és aztán elkezd abban a pillanatban növekedni. Elkezd növekedni, elkezd terevélyesedni, elkezd gyümölcsöt hozni. A gyümölcseiről ismerszik meg a fa, mondja Jézus Krisztus. A környezet is pillanatokon belül észreveszi, hogy milyen gyümölcsöket terem ez az ember. Belehullott a szívébe a mag, növekedett, és jön a gyümölcs. Ez a gyümölcs ettől az embertől még sohasem érkezett. És lehet, hogy ez nem tőle van. Valami történt ezzel az emberrel. Mi történhetett vele? Hát sokszor aztán mondják, hogy megfordult a gondolkodása. Persze pejoratív értelemben is, hogy megbolondult, megzavarodott. Nem normálisan gondolkodik. De olyan jó látni ezt, hogy Isten el tudja végezni az emberben, hogy szívébe belehullik a mag, elkezd növekedni és termi a gyümölcsét. Boldog emberek aztán ezzel szoktak dicsekedni is. Nézzétek meg, milyen gyümölcsén vannak. De balgaság ez, mert a Szentírás azt mondja, hogy ha van dicsekedésed valamivel, akkor az Úrral dicsekedjél. Azzal az Istennel dicsekedjél, aki a szívedbe helyezte a magot, aki a magot adta egyáltalán, elkészítette a szívedet, hogy belehullhasson, és adta a növekedést, hogy megteremje a gyümölcsét. Ha valamivel van dicsekedésed, akkor az Istennel dicsekedhetsz egyedül. Nem lehet mással dicsekedésed. Most tehát ez az idilli állapot, amikor az ember élete, szíve nyitva van, és az Isten bele tudja helyezni a magot, és a maga elkezd növekedni. De aztán van, amikor zárt az ember szíve, mert gőgös, mert önfejű, zárt az ember szíve azért, mert sértődött, vagy duzzog, vagy haragszik, vagy vádol Istent, embert, akkor az út félre hullott maga. A gőgösségében, a felfogalkodottságában, a duzzogásában, a sértődésében, a haragvásában zárt, Isten igéje nem hullad be a szívébe, nem kap olyan talajt, amiben gyökeret tud venni a mag, és ezért jön az ördög és kikapkodja az életéből azokat az isteni magvakat, azokat az élet lehetőségeket, amit az Úr számára elkészített. Átadja az ördögnek a terepet. Máskor, amikor kövek közzé hullik, vagy sziklás földre hullik a mag, akkor nincs ideje, vagy nincs helye az igének táptalajt találni. Miért? Azért, mert az ember nem enged az idejéből. Azért, mert elfoglalt ember, mert sok dolga van, és nem tud az igével, Isten dolgaival foglalkozni. Ezért nem marad sohasem terepe, nem marad helye az Isten igének gyökeret verni. Akik a sziklás talajra esett mag pillanatképét kapják az életükről, azok azt látják, hogy nincs tápláléka a magnak. Nincs utánpótlása a magnak. Azért, mert nem szán időt az Isten igének tanulmányozására. Azért, mert nincs ideje elmenni Isten tiszteletre, bibliórára, közösségbe. Azért, mert találja kifogást, hogy miért nem megy el egy csendes hétre, ahol az Isten igéje tudja művelni az embernek az életét. Kitalálja azt, hogy miért nem foglalkozik az Isten dolgaival. És akkor a mag belehullik, van ott egy kis tápanyag a sziklák között is. A mag úgy elindul, de láttunk már ilyen növényeket, amikor úgy elindulnak, szerencsétlen úgy nagyon szép zölden megindul, és egyszer csak lefolyulnak a levelei. Mert nincs tápanyag. Ilyen az, amikor az ember nem ad időt, teret az Isten munkájának az életében. Aztán jön a következő, amikor a tövisek közé hull a mag. A tövisek, ahogy ebben az igében is olvassuk, azok a világnak a hívásai, kihívásai, kívánságai, hívságai, amelyek az embert körbeveszik. Amikor elindul a picinke kis mag, a picinke kis növény, vele együtt a tövisek is, és hát tudjuk, hogy a bogáncs az gyorsabban nő, mint a kultúrnövény, nem fogja folytani. Ha az ember szívében fölnövekszik a vágy, a kívánság, a hívság, a gőgösség, és lehetne sorolni, micsoda, meg fogja folytani ezt a picinke kis magot. Ezért nagyon fontos, hogy ne arra nézzünk, ami az Isten országán kívül van, hogy mit tudna az nekem adni gyönyörben, lehetőségben, hanem azt keresik, mi az Isten akarata. éljük meg azt a kegyességet, amit az Úr azt mondta, hogy a mennyei Atya azt mondta, hogy fiában, az Úr Jézus Krisztusban nekünk ad. Mert mindent megadott nekünk, ami az életre és a kegyességre van, fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Tehát alapvetően, akik a tövisek közé esnek, azok rövidlátóan gondolkodnak. Csak azt látják, ami a szemük előtt van. Csak azt látják, ami körbeveszi őket. És amikor Reményik Sándorral együtt mondjuk a versét, miszerint ha magamra nézek meg a világra, azt láttam, hogy az Isten, az alkotó őrülten alkotott és vakon. Hát milyen esendőek vagyunk mi, én is, meg ti is, meg ez az egész világ a maga rendezetlenségével, ami körülöttünk történnek, a tragédia. És valóban az ember megfojtja, ha erre néz. Ha nem tud túllátni a horizonton, ha nem látja azt, hogy mi az Isten országa. És olyan csodálatos az, egy pillanatképpel az Isten azt is elénk veti, hogy milyen az, amikor a jó földbe esik a munk. Milyen az, amikor el van készítve az ember szíve. Amikor ég az ember szíve a teremtőjéért. Amikor tudja, hogy ki az, aki teremtette őt, és mire teremtette. Hogy mire teremtette őt, meg a házasságát, meg a gyereknevelését, meg a gyülekezeti közösségi életét, meg a társadalmi életét. Amikor az ember tisztában van azzal, hogy mi az alkotónak az akarata. És az ember bele tud ebbe a rendbe állni. És aki beáll ebbe a rendbe, az valóban növekszik, az valóban termést hoz. Olyan jól látni ezeket a terméshozó embereket, akikből lehet falatozni, mert egyébként aki hozza a termést, az jól lakatja a környezetét. Olyan jól látni azokat az embereket, akik hozzák a jó termést, jó rájuk nézni, jó mellettük lenni, jó velük egy közösségben. Tehát az Isten azt szeretné, hogy te is ilyen jó termést hozó legyél, akikre vágyik a világ, hisz a világ sóvárokba várja az Isten fiaknak a megjelenését. Tehát akiknek jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. De megint nagyon fontos, hogy a termés az nem tőled van. Nem tőled van a jó föld, nem tőled van a mag, nem tőled van a jó termés, az Isten adja mindezt számodra. Ha nyitva van a szíved, ha engeded, hogy Isten cselekedjen meg. És ezt meg szeretné valósítani azért, hogy a te életed is, meg a környezeted élete is, őt dicsőíthesse. Istennek nem azért van szüksége dicsőítésre, mert ő ember lenne, és szüksége van arra, hogy nagynak lássék. Nekünk van arra szükség, hogy dicsőítsük, magasztaljuk azt, aki teremtette a világot, aki megszenteli ezt a világot, aki fenntartja, aki megváltotta az ő fiában, és megadta az élet lehetőségét neki. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk előtted akkor, amikor teremtésedre gondolunk. Alkotásaid csodálatosak, Urunk. Jó látni azt is, miképpen teremtettél bennünket, embereket. Hogyan helyeztél bennünket ebbe az élettérbe, hogyan szabtad meg ennek az élettérnek a rendjét, meg a határait. Bárcsak szívünkkel fölmérhetnénk minden pillanatunkban azt, mi a te rended, akaratod, és így tudnánk élni a házasságunkat, a gyereknevelésünket, de a szolgálatunkat, a kegyességünket is, Urunk. Őrizd meg életünket, hisz szeretnénk a te dicsőségedre élni. Szeretnénk a te dicsőségedet, gyümölcsöt hozni. Adj világosságot, Urunk, hogy ezekben a pillanat felvételekben észrevehessük, hol tartunk. Bocsásd meg, Uram, hogy sokszor útfél, sokszor kőszikla, sokszor tövisek, de köszönjük néked, Urunk, hogy benned és veled megtapasztalhatjuk a jó föld állapotát is. Add meg, hogy ez a pillanat felvétel hosszú lehessen mindannyiunk életébe, hogy itt a földi létünkben hívságok, kívánságok közepette is meg tudjuk élni ezt, és aztán eljuthassunk arra mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál számunkra. Amen. Thank you. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn 17 órakor lesz asszonykör, 17 órakor kedden bibliaóra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is. Természetesen biztatom a fiatalokat, hogy a következő ifjúsági hétvégére is menjenek, 18 év feletti korosztálynak lesz ifjúsági hétvégéje jövő péntektől kezdve. Most fiataljaink egy része ott van a 18 év alatti ifjúsági hétvégén Pilis Csabán. Köszönöm azoknak az imádságát, akik hordozták ifjainkat, de kérem azt is, hogy a következő ifjúsági hétvégét is imádságba hordozzák a testvérek. Férfi hét is volt az elmúlt héten, felügyelőrünk Buzás István ott volt a csendes héten. Köszönöm, hogy az a hét is a testvérek szívén lehetett, 15. héttől pedig megyünk egy újabb férfi csendes hétre. Én is ott leszek azon a csendes héten. Ha valaki még szeretne jelentkezni, bátran megteheti, megpróbáljuk megszervezni, hogy eljusson. Női hét is lesz természetesen. Mától kezdődik az egyik, aztán márciusban is lesz még egy. Akik szeretnének ezekre a hetekre jelentkezni, és interneten nem tudnak feliratkozni, kérem, hogy bátran szóljanak, és akkor próbálunk segíteni ebben. Fontosak ezek az alkalmak, hogy a szívünk állapota olyan lehessen, hogy Isten igéje belemúlva megteremhesse a termését. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Csernik Jánosné testvérünket, aki Kovács Máriaként született 1930-ban. Az Úr adjon békességet a gyászoló testvérek szívébe. És hát emlékeztessen bennünket is az Úr arra, hogy múlandó az életünk, és hogy bölcs szívhez jussunk, és úgy érjen bennünket az az utolsó pillanat, hogy az a pillanat felvétel, ami mai ígében is ott szerepelt, az egy jó föld lehessen, ami a termését hozza. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló Csernik családot. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk lévő időszakban mindenkit szeretettel bátorítunk arra, hogy ezeket az alkalmakat keressék, illetve még amit kifelejtettem, és most látom itt, hogy a babamama kör keddenként 9 órától működik az alaksorban, erre is szeretettel hívjuk a testvéreket. Ani elbúcsúzott tőlünk, úgy néz ki, hogy a héten haza is utazik. Jó volt látni, tapasztalni, hogy Amerikából, messze földről, idegen kultúrából eljövőnek közénk, és közöttünk szolgál abban a szolgálatban, ami egyébként nem könnyű szolgálat a cigány testvérek között, még egy a magyar kultúrától is kicsit eltérő más mentalitást megismerni és azok között szolgálni. Köszönöm, hogy itt lehetél közöttünk, thank you, Eli. És kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzák őt is, családját is, meg hát azt a szolgálatot, ami rávár, hisz tanárnőként fog dolgozni nagy valószínűséggel az Amerikai Egyesült Államokban. Nem egyszerű dolog egy évre eljönni otthonról és egy másik kultúrát megszokni, és főleg így, ami most kicsit zavarta őt, meg ami végig is a végső döntés meghozott az, hogy a betegsége az nem kontrollálható eléggé. Egy ilyen speciális műszer van a vércukorszint mérőjével, és ezt próbálja majd stabilizálni otthon. Még egyszer kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban, hadd lehessünk testvéri közösségben az amerikai testvéreinkkel is. Kérdezem azt is, hogy Márföld István testvérünk itt van közöttünk, szeretettel köszöntjük egyházmegyénk felügyelőjét. Inkognitóban, vagy szeretnél néhány szót szólni?
Inkognitóban.
Inkognitóban.
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Köszönjük szépen, hogy részt veszel az Isten tiszteleti közösségünkben. Közösséget válasz velünk, ami egyébként rendszeresnek mondható. Alkalmas interjúra fordulsz nálunk.
Talán annyit, hogy biztosan önök is észrevették, hogy utóbbi időben elég ritkán, illetve elég régen találkoztunk. Ennek egy oka volt, hál' Istennek talán túl vagyunk rajta. Egészségi állapotom egy kicsit megromlott. Az elmúlt évben két komolyabb műtétet kellett végrehajtani, és de inkább tetszenek látni rajtam, súlyomat most már úgy vissza sikerült szereznem, és hát még jól érzem magam, és hát ennek az eredménye az is, hogy ma itt vagyok, hisz valóban 9. éve, amióta felügyelet vagyok, én folyamatosan kötelességemnek tartom, illetve igyekszem minden gyülekezetbe eljutni rendszeresen. Hát egyrészt a kapcsolat, másrészt egyéb, mondjuk úgy, hogy feladat dolgok miatt. Úgyhogy ennyit talán arról, hogy miért találkozunk olyan régen, hisz a, mondom, a múlt évben két műtéten volt, ez gyakorlatilag nagyon sok időt elvett a kórház, elvett a előkészületek a kórházra, vagy a műtétekre, illetve műtét után a felgyógyulás, de folyamatosan érzem a Jóisten gyógyító szándékát, úgyhogy úgy érzem, hogy talán sikerül ezzel a, hogy mondjuk úgy, hogy gyilkos sporttól megszabadulunk. Hát együtt arról, hogy miért jártam, hogy nem olyan vég, hogy gyilkeretekre, nem csak gyilkeretre valakodik, hanem más gyülekezetekre is. Reménykedem abban, hogy ebben az évben már az a rendszeresség, ami korábban volt, az tovább fog folytatódni. Én mindenkinek jó egészséget kívánok. Erős áldás Istenet.
Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a nehézségeidet is, de ez arra is jó, hogy itt tudjuk egymást hordozni imádságban is. Felügyelődünk, így is lehet előttünk, hogy az egészségét is az Úr előtt hordozzuk, hogy be tudja tölteni ezt a szolgálatot, amit rábízott az Úr. Így legyen dicsőség magasságban Istennek, és a Földön békesség minden jó akaratú embernek. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 337-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 337-es énekünk első verse. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük néked igédet, köszönjük ezt a magot, amelyet évezredek óta hintesz, vetsz a te teremtésedbe. Köszönjük, Urunk, hogy életünk egy pontján mi is találkozhattunk vele, vagy akik még nem vehették szívükbe a magot, még a reménység ott van a szívükben, hogy megtörténhet ez. Hálás a szívünk, Urunk, hogy készíted az alkalmakat. Köszönjük, hogy vasárnaponként Isten tiszteleti közösségben állhatunk meg előtted, várva ezt a mennyei záport, várva a te igédnek hullását, várva azt a közösséget, amit veled egyedül lehet megélni csak. Hálás a szívem azért is, Urunk, hogy nem szűnik meg a magvetés. Még a legnagyobb vérzivataros időkben is vannak, akik hirdetik a te evangéliumodat. Alkalmas és alkalmatlan időben is. Köszönjük, Urunk, hogy most nekünk ilyen könnyű az életünk, hogy nincs veszélyben az életünk. Szolgálhatunk neked, dicsőíthetjük, magasztalhatjuk a te nevedet. Adnak, hogy ezt meg is tudjuk élni, Urunk. Ments meg bennünket az elkényelmesedéstől. Ments meg bennünket a magabiztosságtól. Áldj meg bennünket, Urunk, jelenléteddel, szent lelkeddel. Köszönjük néked, hogy sokan fejet és térdet hajthattak ezen a mai vasárnapon is szerte a világban. Adnak, hogy ezek a közösségek téged dicsőítő, téged kereső, benned elmélyülő közösségek lehessenek. Így adunk hálát, Urunk, egyházunkért is. Te áld meg mindenütt az Isten tiszteleti közösségeket. Te tedd ezeket az alkalmakat alkalmassá arra, hogy igéd hújjon, igéd szívekbe érhessen, jó földbe hullhasson. Így áld meg bennünket, Urunk, lelkészeket, espereseket, püspököket. Te kérlek felügyelőkért, presbiterekért, a gyülekezetekben, intézményekben szolgálókért. Add meg, hogy ki a maga helyén dicsőíthesse, magasztalhassa a te nevedet, hogy láthassa a világ, hogy miképpen működsz te a te népeden keresztül. Így kérünk, Urunk, Márföldi Isten felügyelő úrért és az egészségért, te erősítsd meg őt a felépülésben, te add meg a szolgálatának a gyümölcsét. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetett közöttünk. Add meg, hogy ez a közösség valóság lehessen egész egyházunkban minden gyermekeddel. De kérünk a más felekezetekben élőkért is, Urunk, hogy ki, aki a te gyermekedben gyermekeddé lehetett, megélhessük vele azt a közösséget, amit a te testedben való közösség ad számunkra. De kérünk, Urunk, az egész világért is, hisz teremtett világod mutatja azt, hogy mennyire szeretsz bennünket. Add meg, hogy akik hatalmat kaptak ebben a világban, akár politikai, akár gazdasági hatalmat, keressék a te akaratodat, hogy benned csendesülhessenek el, láthassák, mi az az út, amin vezetni szeretnéd őket, hogy ez a világ valóban betölthesse küldetését. Köszönjük, Urunk, népünket, nemzetünket, hazánkat is. Adj olyan vezetőket, akik rád figyelnek, akik népükért élnek. Hadd áldhass meg bennünket eképpen is. De egyén életünket is oda tesszük a te kezedbe, anyagi, közösségi nehézségeinkkel, problémáinkkal, örömeinkkel együtt. Így kérlek, hogy áld meg bennünket, Urunk, a házasságainkban. Te add meg, hogy a gyermekeink nevelésében rád tudjunk figyelni. Add meg, hogy azok a gyermekek, akik ránk bízattak, azok olyan felnőtteké lehessenek, akiknek a szívük nyitva van az ige felé, és te tudod művelni az életüket. De köszönjük, Urunk, hogy a gazdasági helyzetünk, anyagi lehetőségeink is te tőled adottak. Add meg, hogy jól bánjunk azzal, amit ránk bíztál. Add meg, hogy jó sáfáraid lehessünk anyagi téren is. De add meg azoknak, akik magukról nem tudnak gondoskodni, a fedél nélküliek, vagy a munka nélküliek, te benned találhassák meg életük alapját, de használj bennünket is, Uram, a feléjük való szolgálatban. Add meg, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk, gyümölcs termő életünkkel. Áld meg bennünket, Urunk, szolgálatunkban, gyülekezetünkben, közösségeinkben, hogy megtalálhassuk a hozzád vezető utat. Így kérlek a gyászoló családért is, Urunk, te áld meg őket a gyászukban. Odállítottad most őket, Urunk, egy stop tábla elé. Add meg, hogy ez a pillanatnyi megállás a veled való találkozás alkalmává lehessen, hogy az a mag, a tőled jövő mag jó földbe hullhasson kinek-kinek az életében. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy földi életünk időszakra adatott. Tudjuk, hogy nem örökké élünk ezen a földön. Adj olyan bölcsességet is, Urunk, amivel számolni tudjuk a napjainkat. Add meg, hogy minden nap, ami eltelik a fejünk fölött, az téged dicsőítő nappá lehessen. Hogy megtaláljuk minden napnak az értelmét. Hogy megtaláljuk szolgálatunknak, életünknek, küldetésünknek az értelmét. Hogy majd, ha befejeződik ez a földi létünk, akkor úgy kerülhessünk, úgy állhassunk eléd, hogy mondhast, hogy jól van, jó és hű sáfárom. Kevésen hű voltam, sokat bízok rád. Köszönjük, Urunk, hogy föld életünk során te tudod megtartani az életünket. Add meg, hogy föl tudjunk készülni a veled való találkozással, neked való szolgálatra. Így köszönöm neked a elmúlt férfi csendesetet. Áld meg azokat a szolgálókat, akik ott szolgálhattak. Légy azokkal, akik részt vettek ezen a csendes héten. Hogy az az áldás, amit ott kaptak, az sokszorozódhasson az életükön keresztül. Köszönöm a fiataljainkat is, Urunk. Áld meg őket majd a hazafelé vezető úton, és most még az utolsó alkalmon csendesítsd el magukat előtted. Add meg, hogy megismerhessenek még ifjú korukban, és téged szerető emberként nevelkedhessenek föl. Vezess bennünket, Urunk, föld életünk során arra mennyei elhívásra, amit fiatban ígértél nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.